Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Egy olyan témát választottam a beszélgetés alapjának, amely bekerült a hírekbe az elmúlt kb. Fél évbe, de nem mint, ami miatt ezt kezdtem ezt a beszélgetést, hanem azért, mert a katás tüntetések kapcsán nagyon érdeklődés kezdte hirtelen övezni a futároknak a munkaerőpiaci helyzetét. Az Új Egyenlőségen két cikk is jelent meg róluk, és kifejezetten nem az adózást érintően, hanem pont arról azzal kapcsolatosan, hogy egyébként ez az algoritmus alapú gazdaság és benne konkrétan ezeknek a futároknak a helyzete az hogy néz ki. Valójában ez egy menő, progresszív, modernizációs, trendi dolog, vagy pedig valami másról van itt szó. És ez a két cikk, ami Ürmösi Anna tollából jelent meg, aki szociológusként végzett és mesterszakon tanul jelenleg az ELTE-n. Szóval mind a két cikket ő írta, és egy érdekes terepmunka keretében, úgyhogy ő van most itt az online stúdiónkban. Köszönöm, Anna, hogy elfogadtad a meghívást, és szia!
Sziasztok! Nagyon szívesen!
Egyrészt a leírásában a podcastnek belinkeljük azokat a cikkeket, amelyeket érdemes szerintem elolvasni, akkor is, hogyha valaki ezt a beszélgetést, ezt a fél órát velünk tölti ennek kapcsán. De előjáróban azt szeretném megkérdezni, hogy miért ezt a területet választottad, és amikor ugye írod a cikknél, hogy terepmunkát végeztél, akkor ez konkrétan mit jelentett?
Hát én azért ezzel a területtel kezdtem el foglalkozni, mert hát ugye leginkább így a COVID alatt így nagyon feltűnően megugrott így a futároknak a száma, és ez így szerintem több embernek egy szemet is szúrt, és ami nekem így ebben nagyon izgalmas volt, amikor így szembesültem vele, hogy itt a munkát teljes mértékben egy applikáción keresztül szervezik, ami nekem egy nagyon nagy újdonságként hatott, és amit pedig így különösen érdekesnek találtam ebben a témában, hogy ez az applikáció, ez egy olyan algoritmus alapján működik, aminek alapvetően a működésével nem hogy a futárok, de hogy gyakran a cégnek az alkalmazottjai sincsenek tisztában, és igazából ez a munkaszervezési mód volt az, ami engem nagyon megragadott, mert egy olyan információs aszimetria van itt jelen, ami egy ilyen munkavállalói viszonyban szerintem nagyon nem kéne, hogy jelen legyen. És az én terepmunkám az abból állt, hogy futárként dolgoztam, 25 órát töltöttem a Foodpandánál, hogy egy kicsit így kiismerjem, hogy is működik ez az algoritmus.
Kifejezetten azzal a szándékkal léptél be, hogy akkor terepmunkát végezzél, vagy pedig csak másodlagos volt a történetben?
Nem, én kifejezetten ezzel a szándékkal léptem be. Vagyis hát nem volt ellenemre amúgy ez a munka, de legszívesebben azért nem november-decemberben csináltam volna ezt a terepmunkát, ha választhatok.
És mi volt abban, ugye azt mondod, és a cikkben is hosszan írsz az algoritmus működéséről, ami már egyszer talán a magyar társadalom figyelmébe került egy másik algoritmust, ez az Uber kapcsán pár évvel ezelőtt, hiszen ott is az volt a ilyen relevanciával bíró ereje, hogy egy mind az utasok, mind egyébként maga a sofőrök számára egy másfajta komfortérzetet adott, egy elszámolási módszert adott, Ott talán nem tudom, mennyire érvényesült abban azt, hogy a játékra kezdték el építeni, és ezzel behúzni, bevonzani a felhasználókat mind a két oldalon. Hogy ehhez képest mi volt benne ebben a meglepő, hogy akkor hirtelen egy algoritmus a munkáltató ebben a dologban, hogy egyetlen munkáltatónak lehet nevezni?
Hát szerintem, ami így a legmeglepőbb ebben, vagy így a legaggasztóbb legalábbis az én véleményem szerint az az, hogy nincsen egy emberi ellenőrzés, vagy egy emberi közreműködés abban, hogy ez az algoritmus hogyan osztja ki a munkát. Tehát, hogyha valaki nincs megelégedve, vagy igazságtalannak tartja, akkor nem igazán tud kihez fordulni. A másik pedig az, hogy ez egy teljesen kiszámíthatatlan munkaszervezés valójában. Tehát, hogy a futárok nem tudják azt, hogy egy adott napon például milyen hosszú címeket fognak kapni, mennyi címet oszt rájuk az algoritmus. Tehát ez a kiszámíthatatlanság, ez számomra így nagyon megdöbbentő, de mindemellett például ez elvezet egyfajta az ilyen szerencsejáték szerűséghez is, tehát, hogy interjúvalanyaim így beszéltek erről, hogy azáltal, hogy ilyen kiszámíthatatlan, ez egyfajta ilyen izgalmat, meg szerencsejáték szerűséget is belevisz a dologba.
Ebben az esetben az algoritmus az egy főnök, és a futár az egy munkavállaló, vagy az algoritmus egy program, ami dobálja a munkát egy gazdasági egység fele, aki pedig egy vállalkozó. Hogyan de lehet definiálni ezt?
Hát az algoritmust azt nem nevezném egy főnöknek, tehát hogy leginkább itt arról szól az algoritmus működése, hogy kiosztja a feladatokat valamilyen sajátságos logika szerint.
De
Tehát,
büntet
hogyha
is, nem? És jutalmaz is.
Hát igen, itt jön be a képbe ugye az információs aszimetria kérdése, tehát a rendszerben nagyon fontos, hogy van egy rangsorolás, a futárokat rangsorolja az algoritmus 1-től 10-es csapatokba, és aki mondjuk az 1-es, 2-es osztályzatban van, ők hamarabb vehetik fel a műszakjaikat, tehát ez nagyon fontos. Hogy jó csoportban legyen az ember, főleg akkor, hogyha sok más futár is dolgozik abban az időszakban. Viszont ugye, mint ahogy mondtad, ezt az osztályozást is az algoritmus végzi el. Tehát itt folyamatosan tárolja a futárok adatait, az, hogy késnek-e a műszakból, az, hogy ledolgoznak-e annyi órát, amennyit vállalnak, az, hogy óránként hány kiszállítást teljesítenek, és ez alapján beosztja őket egy csoportba. És hogy itt is felmerül problémaként az, hogy nincs egy emberi ellenőrzés, vagy egy emberi kapocs, akihez a futárok fordulhatnának, mert gyakran ezt a csoportbeosztást is úgy jellemezték, akikkel beszéltem, hogy valójában kiszámíthatatlan, tehát meg vannak adva ezek a szempontok, mégis az, hogy valaki egyszer csak az 1-esből a 4-es csoportba átkerül, azt gyakran így nem igazán tudják megmagyarázni, hogy miért történt.
De annak ellenére, hogy jutalmaz is, munkát is ad, büntet is, ennek ellenére mégis azt mondod, hogy őt nem tekinted hagyományos értelembe vett főnöknek. A dolgozó, a futár maga, az munkavállaló, szerinted, és egyébként mit tapasztalták-e, hogy ők mit gondolnak erről, vagy pedig egy gazdasági vállalkozás?
Hát ugye jogilag egyéni vállalkozók a futárok, de hogy hát valójában egyértelműen úgy viselkednek, mint a munkavállalók, tehát hogy itt azért nincsen szó szerintem semmilyen vállalkozásról, viszont annyiban ugye nem tekinthetők munkavállalónak, mint hogy semmilyen munkavállalói jog nem illeti meg őket. Tehát, hogy nincsen táppénzük, nincsen fizetett szabadságuk, tehát ilyen szempontból egyáltalán nem tekinthetők munkavállalónak, és akikkel beszéltem, futárok, ők azt mondták nekem a legtöbben, hogy ez egy kényszer az, hogy nekik egyéni vállalkozóként kell dolgozniuk, és hogy ők ezt nem úgy élik meg, mint hogyha ők valójában vállalkoznának, hanem úgy, mint akik bújtatottan vannak foglalkoztatva.
Érzelmeik alapján munkavállalók, de jogilag meg nem azok, és nem élvezik annak a biztonságát. Ugye csak, hogyha aki nem feltétlenül a munkatörvénykönyvével fekszik, ugye az azt jelenti, hogy ő neki nincsen táppénze, nincsen fizetett szabadsága, nincsen végkielégítése, egyébként nincsen munkaideje se, és akkor pont erre kötnék rá, hogy működik ez az algoritmus. Tehát hogy képzelje el egy olyan, aki még nem volt futár és nem használta ezt. Szóval amikor megkapja a feladatot, jutalmazzák, büntetik, akkor ő mit lát a valóságban, mi történik vele?
Rendben, tehát hozzáteszem, hogy én a Foodpandánál dolgoztam, tehát a Voltnál máshogy működnek a dolgok, úgyhogy én most a Foodpandáról tudok csak beszélni.
Ott, bocsánat, csak olyan közbevetőleg, hogy ott mennyire tudod, hogy nagyon máshogy működik? Tehát nagyon más az elméleti alapja a dolgnak, vagy csak egy kicsit másabb az applikáció?
Nem, nagyon máshogy
nagyon
működik
más,
igazából. Igen, tehát ott más szisztéma van. Szóval a Foodpandánál ott úgy van, hogy ez fontos, ugye, hogy műszakok vannak, amiket az előző héten lehet felvenni. Ugye, mint már mondtam, így a csoportbeosztás alapján, tehát aki első csoportban van, ő már szerdán felveheti a műszakját, aki meg a utolsóban, az meg csak pénteken, szóval itt elég sokat számít, és hogy a város az zónákra van osztva, szóval nem csak az számít, hogy mikor, ra tud az ember műszakot felvenni, hanem az is, hogy milyen zónára megy. Nyilván így a budai zónák azok nem annyira kellemesek biciklis futárként. És akkor maga a kiszállítás az úgy történik, hogy az applikációban ugye a műszakjakor bejelentkezik a futár, és akkor egy ponton felpittyen neki az applikáció, és ott lát kiírva egy kódot. És akkor rá kell nyomnia 30 másodpercen belül, vagy elutasítania, hogy elfogadja ezt a rendelést. És hát fontos, hogy ugye itt még nem tudja a futár, hogy hol van az étterem, ahova megy, és azt meg még kevésbé tudja, hogy hova kell majd az étteremből kiszállítania, hanem csak ezt a kódot látja, és utána, ha elfogadja, akkor megkapja az étterem címét, elmegy az étterembe, és amikor már átvette az ételt, csak akkor tudja meg azt, hogy hova kell kiszállítani. És ez annyira ugye nem jó a futárok számára, mert vannak éttermek, aminek a kiszállítási határai azok nagyon nagyok, tehát hogy akár egész Budapestről lehet onnan rendelni. Szóval ez nem annyira szerencsés, hogy így nem tudják eldönteni, hogy el akarnak-e vállalni egy rendelést vagy sem. És ugye ez maga a kiszállításnak a menete, és ami még talán fontos megemlíteni, hogy a rangsorolás azt 2 hetente számolja újra az algoritmus, tehát 2 hetente kerülhet az ember jobb vagy rosszabb csoportba.
Hogyan van az ösztönzés? Mert ugye ez egy hosszan írsz a játékosítás részéről, mert ugye eddig, amiről beszélgettünk, ugye ez arról szól, hogy hát kapsz egy feladatot, ugye nyilván ebben van ez a csapda helyzet, hogy úgy válaszol el egy munkát, hogy valójában nem tudod, hogy honnan és hova kell elszállítanod a adott ételt, miközben mondjuk egy taxi esetében azért ez nincs így, hiszen a taxis azt is tudja, amikor vállalja a címet, hogy egyébként hol kell felvenni az utast, azt már kevésbé tudja feltétlenül, hogy hova kell szállítania, de ugye ebben az esetben, hogy mondod, itt még a feladat elfogadásáig nem lehet azt se tudni, hogy hova kell, mi az eredeti cím. Egyrészt szerinted miért van ez a köd a rendszerbe, tehát miért nem egyértelműbb a történet? Kettő, mi történik ha nem fogadják el a feladatot, tehát a kiosztott munkát visszautasítják láthatatlanul. A harmadik meg, amivel kezdtem a kérdés volt, hogy ez a játékosítás, ez hogy működik, mert erről nagyon hosszan írtál, és nagyon izgalmas volt.
Igen, hát hogyha nem fogadják el a címet, az a rangsorolásos rendszerben szintén egy bizonyos százalékban megjelenik. Tehát, hogyha sok címet nem fogad el az ember, akkor azt megkockáztatja, hogy hátrébb kerül a rangsorban. És az, hogy miért van ez a homály, ezt igazából az interjúk során így azt mondták a futárok, hogy szerintük azért, hogy így ne tudjanak válogatni a munkák között a futárok, tehát, hogy mivel a díjazás az címenként történik, tehát, hogy ne legyen az, hogy mindenki csak a rövid címeket fogadja el, és hogy ezáltal ugye több pénzt tud megkeresni egy adott műszakban. És akkor kicsit így rátérve a játékosításra, tehát hogy ez a rangsorlásos rendszer ugye egyrészt nagyon sok szempontból ilyen fegyelmező, meg szankcionáló, de hogy másfelől azért mégiscsak van benne egy ilyen büszkeség, meg presztízs kérdés. Tehát hogyha egy futár az egyes csoportban van, vagy akár így az első három csoportban, ez azért elég nagy büszkeségre ad okot, hogy ő, hogy így jól dolgozik, meg ezzel bizonyos futárok így fel is vágnak Facebook csoportokban, vagy a barátaik előtt, tehát hogy ez egyben egy ilyen pozitív ösztönző is tud lenni, és erről is azért az interjúk során felmerült az, hogy tud függőséget okozni, és hogy elvezet egyfajta ilyen önkizsákmányoláshoz bizonyos esetekben. A másik szerintem, amit ki kell emelni így a játékosítás szempontjából, az pedig a bónusz rendszer. Tehát a futbandánál, amikor én ezt a kutatást csináltam, akkor a bónuszok általában teljesen véletlenszerűen, vagy hát ilyen ad hoc módon voltak bejelentve, tehát hogy nem úgy volt, hogy minden esős napra van bónusz például, hanem hogy olykor-olykor bedobták így az applikációba, felvillant, hogy na, most plusz 100 forint címenként. De hogy ez sem minden zónára vonatkozott például, hanem csak bizonyos zónákra, ugye, ahol éppen kevés volt a futár. És a másik különösen érdekes bónusz, ez az úgynevezett panda próba, ami így azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű kiszállításonként egy bizonyos mennyiségű bónusz jár. Tehát, hogy 10 kiszállítás után mondjuk 2000 forint bónusz jár, de mondjuk 50 kiszállítás után meg már, nem tudom, bizonyos esetekben 40 ezer forint. És ezek a panda próbák is általában véletlenszerűen voltak bedobálva, amikor én ezt a kutatást csináltam, és olyan időszakokban, amikor ugye kevesebb volt a futár, tehát például karácsonykor, a két ünnep között, és hogy ez a panda próba szerintem, ez így az egyik így legrosszabb, mert hogy, vagy hát attól függ ugye kinek, de hogy így a munkavállaló egészsége szempontjából szerintem eléggé rossz tud lenni, hogy így egy ilyen esős, hideg, csúszós napon ezt így bedobják, és akkor így kimennek a futárok, hogy így ezzel keressenek, és hogy így nagyon sokan beszámoltak, hogy erre így azért elég könnyű ráfüggeni. Tehát, hogy kimegy a futár úgy, hogy jó, megcsinál mondjuk 20 címet, és akkor kap x forint bónusz, de akkor már jön egy 21. cím, azt még megcsinálja, és akkor utána jó, akkor már legyen inkább 30, tehát, hogy ez ilyen nagyon erősen be tudja rántani így a futárokat, és hogy így érdemes így utána számolni, tehát, hogy 50 címet megcsinálni, ez rengeteg idő. Tehát, és ezt mind egy nap alatt kell. Tehát átlagosan egy futár szerintem óránként max 3-4 címet szokott kivinni, tehát így 50 címet átszámítva az így legalább 14-15 óra.
Kicsit tágítsuk akkor ezt a beszélgetést, mert ugye te is most elkezdted azt feszegetni, hogy ez egy önkizsákmányolás, berántja az embert, egészségre hatással van. Ugye egyfelől, hogyha így hallgatom ezt, és megpróbálok elvonatkoztatni az emberi tényezőktől, menő dolog, kiszámítható, látom, hogy mennyit keresek, én szabom meg a munkaidőmet, ha most egy többet ráérek, akkor többet dolgozok, ha valamire most speciál gyűjteni akarok, akkor többet dolgozok, ha meg nincs annyi időm, nem dolgozok, ha beteg vagyok, akkor nem dolgozok, bár igaz, akkor nem is keresek. És ez egészet, ez egy ilyen mai viszonyok szerinti tök modern applikáción keresztül folyik. De van a másik fel a dolognak, amiről ugye beszélsz, hogy hát azért itt mégiscsak arról van szó, hogy szegény munkavállalónak érzi magát, valójában munkavállaló is, hiszen megmondják, hogy mit csináljon, hova megyen, hogy csinálja, de mégsem az jogilag, hanem egy gazdasági egység, egy vállalkozás, még hogyha kényszervállalkozás, de akkor is az, nincsenek meg az extra jogok hozzá, ami egy foglalkoztatott esetében járnak. Ez most a haladás, vagy pedig a maradás esete ebbe a dologba ez a gondolkodás? Tehát, hogy arról van ez szó, hogy én vagyok ezzel a kérdésemmel nagyon maradi, aki azt mondja, hogy hát miért nem a progresszivitást nézzük ebbe a történetbe, és hát ebbe az irányba megy a világ, vagy pedig ez egy rossz fejlődési irány, és ebből baj lesz előbb-utóbb. Mit gondolsz róla?
Hát én azt gondolom, hogy így rövid távon ez a típusú munkavégzés szerintem így sok embernek szimpatikus, meg így a rugalmasság, az, hogy így ezt megválogathatja az ember, hogy mikor dolgozzon, de így szerintem nagyon érdemes kihangsúlyozni ennek a negatív oldalát, mert szerintem ez a szektor mindenképp sürgősen szabályozásra szorul, mert tehát az, hogy hosszú távon azért így a nyugdíjra is gondolni kell, és egy egyéni vállalkozóként így a minimum nyugdíjt kapja az ember, hiába keresett nagyon sok pénzt előtte, tehát itt van a táppénz kérdése, ami szintén eléggé más feltételekkel jár egyéni vállalkozóknak és a biciklis futároknál különösen, tehát, hogy nagy a balesetnek a veszélye. És ami még felmerül itt ezen a platform alapú munkavégzésnél, az, hogy összességében azért ez egy elég prekár élethelyzetet teremt, tehát így amikor épp van munka, akkor nagyon jól lehet keresni, de hogy ha a futbanda éppen túl sok futárt felvesz egy adott időszakban, akkor hiába szeretnél dolgozni, előfordulhat, hogy nem kapsz műszakot, vagy nem kapsz munkát, és így valójában veszélyben tud forogni a megélhetésed, hogyha egy olyan időszak van a cégnél. És szerintem ez egy eléggé kiszolgáltatott helyzet munkavállalóként, és én azt gondolom, hogy nyilván nem lehet a haladás útjába állni, és ez az algoritmikus munkaszervezés, ez teret fog nyerni valószínűleg nagyon sok területen, mert hogy sokkal gyorsabban és úgymond hatékonyabban tudja megszervezni egy algoritmus az emberek munkáját, de az, hogy itt bejöjjön valami szabályozás, vagy emberi felügyelet, ami ezt így ellenőrzi, az szerintem így nagyon, nagyon fontos lenne, hogyha megtörténne.
Én említetted, hogy a több területet is magába tud ölelni előbb-utóbb ez a platform alapú, vagy algoritmus alapú munkaszervezés. Szerinted hol van ennek most tere rövid távon? Nyilván a társadalmi fejlődés, vagy gazdasági fejlődés az ezer útját meg tudja ennek nyitni, de hogy rövid távon hol látszik ennek most terepe?
Magyarországon nem tudom, hogy mennyire vannak ezek a platformok már jelen, de például így Nyugat-Európában egyre gyakoribb, hogy a gyerekkörű cégünknek szervezésére is létrejöttek már ilyen platformok, tehát takarításra, vagy gyerekfelügyeletre szintén ilyen oldalak létrejöttek, ami összeköti egy ilyen algoritmus útján a felhasználót a dolgozni vágyóval. Egy másik érdekes példa, ami elég nagy teret nyert, ez a bocsánat, elfelejtettem magyarul a szót, de korrepetálás, igen, szóval ez a korrepetálás, hogy ilyen egyetemisták, amik felregisztrálnak ezekre a platform oldalakra, hogy ők bizonyos tantárgyakból vállalnának korrepetálást, és akkor az a mondjuk diák, akinek erre szüksége van, ő akkor így jelentkezik szintén, és összeköti őket egy algoritmus valamilyen módon, vagy valamilyen az alapján.
Ebben ugyanúgy megtalálhatók azok az elemek, ez a játékosítás, büntetés, bónuszokosztogatása, mint ami az általad ismert futároknál, vagy azért ilyen mélységben nem ismered ezeket a modelleket?
Hát én ilyen mélységekben nem ismerem, de itt annyit tudok, hogy ezeknél a fajta platformoknál itt nagyon fontos az értékelés. Tehát kicsit, mint az Ubernél, hogy az, hogy a felhasználó az hány csillagra, vagy hogyan értékeli az adott szolgáltatót, vagy egy dolgozót, az utána nagyon sokat számít abban, hogy úgy hogyan osztja ki ezután az algoritmus a munkákat, meg feladatokat.
Visszatérve egy kicsit a futárokra, ugye az egyik cikkedben azért hosszabban beszélsz arról, hogy a futárokat zavarja, hogy úgy érzik, hogy megfigyelés alatt vannak, és arra is visszatértél, hogy nem kiszámítható az algoritmus, tehát nem érteni, hogy mitől büntet és mitől jutalmaz. Ezek közül főleg ez az izgalmas számomra, ez a megfigyelés alatt tartja őket, hogy egyrészt ez egy vélt vagy valós érzés, tehát mit tudunk erről, és mi az, ami a megfigyelés alatt tartja, tehát mit kell ezzel alatt érteni, mondjuk ahhoz képest, mondjuk, mint hogyha egy gyárban egy gyártósor mellett dolgozni, hiszen ott is azért valamilyen szinten megfigyelés alatt tartják a dolgozót.
Hát igen, a megfigyelésnek ugye van egy elég erős ugye élő idejű megfigyelés, tehát gondolom, aki már így rendeltételt az ismerés ezzel, hogy az applikáción belül követni lehet azt GPS-en folyamatosan, hogy éppen hol van a futár, milyen útvonalat választ, milyen gyorsan jön. Tehát, hogy van egy folyamatos megfigyelés, meg szintén azért egy megfigyelésnek tekinthető az, hogy az algoritmus ugye eltárolja mindazokat az adatokat, amit csak tud a futárokról, tehát hogy mennyi kiszállítást teljesítenek óránként, milyen gyorsan mennek, és hogy
és sokszor felmerült, hogy a cég nem igazán ad tájékoztatást arról, hogy mik azok az adatok, amiket valójában elraktároznak a futárokról. Tehát itt is megjelenik egy nagyon erős információs aszimetria, és igazából, ahogy nekem így az interjúk során feltűnt, hogy ami itt nagyon befolyásolja a futárokat, az az ilyen bizonytalanság valójában. Tehát, hogy csinálsz valamit, és tudod, hogy ezt eltárolhatja az algoritmus, nem tudod, hogy valójában eltárolja, viszont van egy csomó ilyen konteó például a futárok között, hogy nem tudom, hogyha gyorsan dolgozol, akkor jobb címeket fogsz kapni, de van, aki meg éppen azt mondja, hogy ha gyors vagy, akkor fogja neked adni épp a hosszú címeket, úgyhogy nem érdemes gyorsnak lenni. Szóval, hogy nincsen egy konkrét konszenzus arról, hogy az eltárolt adatok meg a megfigyeltség az hogyan befolyásolja azt, hogy az algoritmus utána milyen címeket fog neked adni, de hogy nincsen erről konkrét tájékoztatás. És hogy szerintem ez egy nagyon meghatározó dolog a futárok munkájában, ez az ilyen folyamatos bizonytalanság, hogy akkor most mi az, amit éppen elterül a rendszer, és mi az, ami alapján neked majd kiosztja a megrendeléseket. Szóval szerintem ez így eléggé meghatározó. Ugyanakkor így, akikkel beszéltem, és már régebb óta futárkodtak, ők azért gyakran mondták nekem, hogy hát itt ez a GPS-es megfigyelés őket már így annyira nem aggasztja, mert hogy már így kitapasztalták így az idők során, hogy mi az, amit még így meg lehet engedni maguknak, anélkül, hogy ez bármilyen retorziót vonna maga után. De itt is azért fontos kiemelni, hogy ugye őket is azért valamennyire bekorlátozza, tehát hogy ők is tisztában vannak a megfigyeltséggel, csak egyszerűen már így kitapasztalták azt, hogy mi az, ami még így rendben van, amit még így oké csinálni.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem egy olyan területre tévedtünk be egy fél óra elejéig, amit sokat látunk a városba közlekedve, meg használjuk őket, mint fogyasztók, de egyébként keveset tapasztalunk arról, hogy ez hogy is működik. És ez a futároknak a világa. Ürmösi Anna volt a vendégem az elmúlt fél órában. Köszönöm szépen a nagy vállalatod, és mindenképpen arra hívnám fel a hallgatóink figyelmét, hogy ha meghallgattak minket, akkor mindenképpen olvassák el Anna cikkeit, amik az újegyenlőség.hu-n elolvashatók. Az első az a Hogyan ösztönzi önkizsákmányolásra az algoritmus a biciklis futárokat című írás. Ez még 6. hó 26-án, tehát a tavalyi évben jelent meg. A másik írás pedig a Futárok lázadó játékai és a bizonytalanság fegyelmező ereje. Ez pedig január 15-én, de nyilván a linkeket berakjuk majd a leírásba. Köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást.
Azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérően heti vendégeink, azoknak már tényleg unalmas, de akkor is elmondom, hogy ennek ellenére szeretném kérni őket, hogy aki még nem tette meg, az a szokásos kedvenc streaming felületein iratkozzon fel, hogy mindenképpen az új részekkel találkozzon. Az új részek általában hetente ismétlődnek, és ezt így tervezzük a nagyjából a nyár során egész évben, ahogy egyébként szokott lenni. Újegyenlőség.hu oldalon elolvashatják cikkeinket, a YouTube csatornákon megnyithetik videóinkat, és a másik két podcastünket is ajánlom a hallgatók figyelmébe, a Kék Podcastet és a Zöld Podcastet, a kritikai pszichológiáról, illetve a fenntarthatóság kérdéséről szólnak. Ezen kívül az offline eseményeink is rendszeresek most már, ezekről pedig a Facebook csatornákon kapnak lehet tájékoztatást olvasni, úgyhogy sok felületen lehet velünk találkozni, az új egyenlőséggel és tartalmaikkal, és bízom benne, hogy nem csak a podcastünket hallgatják, hanem máshol is figyelnek, követnek minket. Egy hét múlva találkozunk, és köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.